Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a családi csendes napunkon, amelynek bevezető igéjét a Bibliaolvasó útmutatónkból vettem, amely Jeremiás könyvéből állt előttünk ezen a mai estén, a 8. fejezet 7. versében. Így szól ez az ige: még a gólya is az égen tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényeit. És amikor kezembe került ez az ige, a családi napra gondolva, ahol a házasságról, a gyereknevelésünkről lesz szó, valóban az jutott eszembe, hogy a természet tudja a maga rendjét, az Isten alkotása, az ember pedig nem veszi komolyan azt, hogy rendje van a házasságnak, meg rendje van a gyermeknevelésnek, és hogyha ebből a rendből kiszáll, akkor sérülni fog is, meg a környezete is. Azért jöttünk most ezen a mai napon össze, hogy ez a családi közösséget erősítő nap mindegyikünk házasságában, gyermeknevelésében nyomot hagyjon, és ráébredjünk arra az ismeretre, amit az Isten szeretne nekünk adni. Így kérjük az ő segítségét, csendesedjünk el egy imádságra. Urunk, mennyei atyánk, egy csodálatos rend van a te teremtésedben. Jó ezt vizsgálni, jó erre rátekinteni. Amikor az eget nézzük, a csillagokat, ahogy mozognak, vagy az ég madarai, akik tudják a költözésük idejét, azt látjuk, hogy csodálatosat alkottál, Uram, tökéletes a te rended. Add meg, hogy ebben a tökéletes rendben mi is egyenként is meg, mint házasságban élők is, gyermeket nevelők is be tudjunk integrálódni. Áld meg ezt a mai napot, Uram, igéddel, igéd jelenlétével. Küld el szent lelkedet, Urunk, hogy a Szentlélek világosságában lássunk világosságot. Köszönjük, Urunk, hogy ami számunkra fölfoghatatlan, azt te a szívünkbe világossá, valósággá tudod tenni. Ezt a csodádat várjuk és kérjük, Urunk. Amen. 205-ös éneket énekeljük, készülve az előadásra, amelyet dr. Pálhegyi Ferenc tart közöttünk. Hirdetésként még mondom, hogy itt az első kisasztalon az általa írott könyvekből néhány példány van. Aki szeretné megtekinteni, megvásárolni, az megteheti. Természetesen a következő alkalomra, hogyha szükség van rá, akkor az még Feri bácsi újabb példányokat. Tehát amikor szünet lesz, kávészünetben jöhetnek a testvérek is, megnézhetik, megvizsgálhatják ezeket a könyveket. Tehát most a 205-ös éneket énekeljük, készülve az előadásra.
Thank you. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Úgy gondolom, hogy olyan témáról lesz itt szó, ami alapvető ma nem csak a személyes életünkben, hanem nagy szónak tűnik, de azt hiszem egész népünk életében. Ha körülnézünk ebben a kis országban, akkor átvitt értelemben romokat látunk. Elsősorban az emberi kapcsolatok romjait. Hogyan nőnek föl a gyerekeink? A 30-as években Karinti Frigyes azt írta, hogy az én gyerekem és a te gyereked veri a mi gyerekünket. Na, abban az időben ez újnak számított. Ma már pedagógusok be tudnak számolni arról, hogy egy iskolai osztályban hány gyerek él együtt eredeti szüleivel. Nagyon sok az árva, nagyon sok a szüleivel együtt élő árva. Talán értjük ezt a kifejezést. Azt jelenti, hogy vannak szülők. Jelen is vannak. És hol él a gyerek? Otthon alsz. Esetleg otthon vacsorázik. És nem csak a szülők nevelik, hanem a képernyőn keresztül kap hatásokat, és úgy alakul az élete. Pedig Isten úgy tervezte a mi életünket, hogy a gyerekeinket a szüleire bízta. Ma van olyan szemlélet is, hogy hát ne a szülők foglalkozzanak a gyerekekkel, azért vannak arra kikényszert pedagógusok, óvónők, tanítók, tanárok. A szülő nem ért hozzá. Na hát ebbe sajnos sok szülő úgy bele is nyugszik, meg nincs is időnk, annyi dolgunk van, mindig rohanni kell. Azért adtam óvodába, azért irattam be iskolába. Foglalkozzanak vele ott. Amikor én a pályámat kezdtem, hát az nem tegnap volt, hanem mondjuk tegnap előtt, pontosabban 1958 év őszén. A fiatalok lehet, hogy most erre azt gondolják, én már akkor is értek emberek. Hát bizony, egy volt évfolyamtársam, együtt fölkerektük azt az intézményt, ahol állást kaptunk. Gyógypedagógus az eredeti szakmám, úgyhogy az egy sérült gyerekeket foglalkoztató intézmény volt, de ebből a fajtából egyetlen egy az országban, úgyhogy nevelő otthon is volt az iskolához. Csatolva, sőt, a gyerekek többsége nevelő otthonban lakott. Most fölkerestük az igazgatót előre, nagyon kedvesen fogadott, hellyel kínált, kávéval kínált, és a következőket mondta. Szerencsések vagytok, hogy olyan intézményben kezditek ezt a pályát, ahol nevelő otthon van. Mert itt lehet ezt a szakmát jól megtanulni, mert itt a gyerek végig szakember kezében van. Hadd kérdezzen meg, hogy rajtam kívül ki a jelenlévők között, akik pedagógusok? Hát vagyunk néhányan, jó, köszönöm szépen. Igaz, folytatta, hogy havonta egyszer egy hétvégére hazavihetik a szülők a gyerekeket, abban az időben, 1958-ban, havonta egyszer. Hétfőn aztán nem győzzük kiavítani a szülők által elkövetett nevelési hibákat, de alapvetően mégis szakember kezében van a gyerek. Meg kell jegyeznem, hogy az illető jó ember volt. Szakmailag is a legjobbak közé tartozott. Amit mondott, az annak a kornak a szemléletéhez tartozott. Így gondolkoztak akkor a nevelésről. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy mindig a totális diktatúrák igyekeztek elvenni a szülőktől a gyerekeket. Így volt ez már az ókori Spártában, de ők csak 7 éves korban vették el a gyerekeket. A fiúkat azért, hogy jó katonát neveljenek belőlük. Így volt a hitleri Németországban is. Így volt a szocialista Magyarországon is. Volt egy ilyen törekvés. Fejlesztették a bölcsődéket, ne legyen otthon a gyerek, minél kevesebbet. Hát úgy alakult, hogy 12 évig dolgoztam, ott utána a főiskolára kerültem, a Bárcira, ez a gyógypedagógiai tanárképző főiskola. És úgy adódott, hogy be kellett ugyanom valaki helyett előadást tartani nevelő otthoni igazgatók számára. Hát ott ült az én drága jó régi igazgatóm is. Akkor jutott eszembe az a hasonlat, amit most elmondok, és ami akkor nem aratott valami nagy sikert. Azt állítani, hogy az intézményes nevelés jobb, mint a családi, az körülbelül olyan, mintha azt mondanám, hogy a műfogsor jobb, mint az eredeti, mert az szakemberek készítették. Az eredeti meg csak úgy lett. Igaz, óriási előnyei vannak a műfogsornak, gondoljuk meg. Fütyörészve lehet fogat mosni. Hát az eredetivel ezt nem tudnánk megtenni. Az ember meg tudja harapni a saját fülét. Hát körülbelül ilyen előnyei vannak az intézményes nevelésnek. Remélem, hogy a pedagógus kollégákat nem sértettem meg. Igen, szükség van az iskolára, oldára is. Nélkülük nem igazán boldogulnánk, meg a gyerekeink fejlődéséhez óriási módon szükséges mindez, de a szülői felelősséget Isten nem vette le a vállunkról. A mi felelősségünk. Mi kell ahhoz, hogy azt jól tudjuk végezni? Talán el kellene végezni nekünk is valamilyen pedagógus képzőt. Mindenkinek, aki gyereket vállal. Arra gondoltam, hogy kikre bízta a kis Jézus nevelését Isten. Tudjuk, Józsefre és Máriára. Én nem gondolom, hogy annak a kornak kiemelkedő, műveltségű emberei lettek volna. Azt gondolom, átlagos műveltségű emberek lehettek, de Isten ismerte a szívüket. Ezért bízta rájuk. És érdekes, Isten mindig tapasztalatlan, fiatal embereknek ad gyereket. Akik még nem olvastak elég pedagógiai könyvet. Úgyhogy úgy látszik, nem az kell hozzá. Senkit sem akarok lebeszélni az olvasásról. Nagyon fontos az olvasás. Ezen a vidéken gondolom, hogy sokan kertészkednek. Lehet-e úgy gyümölcsfát nevelni, hogy az ember a kezében tartja a gyümölcs nevelésről szóló könyvet, kezében a metsző olló, és így metszi a fát. Nem gondol. Kell a könyv, lehet egy szemléletet kapni belőle. De utána ott van a gyakorlat, gyerünk. És mi a legfontosabb környezet? Ennek az előadásnak a címe ott olvasható, házasságunk lenyomata gyermekeink lelkén. Milyen a házasság? Milyen a kapcsolatunk egymással? Egy növény fejlődéséhez a legfontosabb tényező az a környezet, amelyben benne van. A talaja és az a levegő, amely körülveszi. Nyilván lúgos talajt igénylő növény nem fejlődik jól savas kémhatású talajban, vagy fordítva. Az a növény, amely páradús klímát kíván, nem fejlődik jól olyan aszályos évben, mint amilyen most nyáron volt. De a kaktuszok elrohadnak, ha búra alatt tartjuk őket, párás levegőben. Gyerekeinknek is vannak igényeik. És a megfelelő környezet, emberi környezet az, amely a megfelelő közeget adja, és eredetileg ez a közeg a család. A családban vannak benne azok a átvitt értelemben vett társok, lelki társok, amelyekre egészséges, harmonikus fejlődésére szüksége van. Mitől függ a család légköre? Attól függ, hogy milyen a házasságunk. Milyen a kapcsolatunk a párunkkal. Mi minden történik egy házasságban? Én gondolom, hogy a jelenlévő túlnyomó többsége házasságban él. Mi minden történik egy házasságban? Hát például szerelem. Legalábbis volt ilyen, ugye? Talán nem is olyan nagyon régen. Aztán küzdelem. Minden házasság küzdelem. De nem egymás ellen, egymásért. Én azért szeretem a tollas labdát, mert ott azon lehet dolgozni, hogy minél tovább a levegőben legyen a labda. Tehát együttműködünk. Nem egymás ellen küzdünk, mint a legtöbb labdasportban. Aztán, hát van csalódás is házasságban. Nem kell most jelentkezni, hogy ki az, aki már átélte. De néhány év, esetleg évtized át fogjuk élni. Tudnék, a házasságunk is az emberi faj, a házastársunk is az emberi faj tagja. És mi mindannyian az édenkerten kívül születtünk. De az azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk a bűnre. Azután, hát sajnos ez is megtörténik, cserbenhagyás. Hűtlenség. Vagy ezen a környéken ez soha nem fordult elő? Már mások miatt azért hallgassuk végig ezeket szempontokat. Elhidegülés. Hát már 10 éve együtt vagyunk. Hát most már amilyen izgalmas. Csak zárójelben jegyzem meg, most augusztusban volt 51 éve, hogy házasok vagyunk. Azért együtt vagyunk. De küzdelem volt sok a mi házasságunkban is. Megbocsátás. erre igen nagy szükségünk van. Egyik alkalommal azt remélem, hogy Isten is akarja, és élek, jövök még ezen az őszön ide, és egy külön alkalmat a megbocsátásra szeretnék majd szánni. És újra egymásra találás. Ez olyan jó. Én ismerek egy házaspárt, pont itt vannak, nem számítottam rájuk. Az életükben ez történt meg. Újra egymásra találtak, és ez nagyon jó dolog. És igen, lehet újra kezdeni, ha szükséges. Milyen a házasságunk gyermekeink számára? Jó esetben biztonságos fészek. Az ember gyereknek több évre van szüksége ahhoz, hogy képes legyen önálló életvezetésre. Az állatoknál mi a helyzet? Minél fejlettebb egy állat, annál tovább tart az az időszak, ami önálló életvezetésre képes. A rovarok kibújnak a petéből, már szétmásznak, nem kell nekik szülői gondoskodás. A kis borjút már nyalja az anyja. És ezzel bíztatja, erősíti, biztonságot ad neki. Nekünk pedig egyre több időre van szükségünk ahhoz, hogy saját lábunkra állva éljük az életünket. Na de hát a lényeg az, hogy a kiinduláskor biztonságos fészek legyen a házasságunk. Vagy lehet, hogy a házasságunk veszélyzóna. Látunk itt egy másik képet. A gyerek fölött veszekednek a szülők. Hogy érzi magát a gyerek ilyenkor? Nem gondolom, hogy szükséges volna válaszolni. Ha biztonságos fészek a házasság, az azt jelenti, hogy mi szülők szeretjük és tiszteljük egymást. Lehet, hogy a nagy szerelem már ellobban, ez önmagában nem olyan nagy baj. Mit jelent az, hogy szeretjük egymást? Egyik barátom így fogalmazta meg, hogy amíg mi szerelmesek voltunk, hát az volt jellemző, hogy együtt jártunk, de alig ismertük egymást. Most szeretjük egymást. Együtt maradunk, noha már nagyon jól ismerjük egymást. Igen. Okozott csalódásokat. Vannak rossz vonásai a természetének, alaptermészetének. De megtanultam Istentől, hogy szeretni annyit jelent, hogy nem magammal törődöm, hanem vele. Kutatom az ő valódi szükségleteit, és azt igyekszem betölteni. Ha biztonság kell neki, azt. Ha tisztelet kell neki, ha bátorítás kell neki, akkor azt. Ha gyöngétség kiáltik, akkor azt nyújtom. Szexuálisan sem éheztetem, hiszen arra is szüksége van. Tehát szeretjük és tiszteljük egymást, ebből következik az, hogy jó a családi légkör, és a jó családi légkör biztosítja mindazt, amire gyermekünknek szüksége van, egészséges lelki fejlődéséhez. Mi következik ebből? Legalább négy fontos tényező. Az egyik a biztonság. A 30-as évek közepe óta, múlt század 30-as éveinek közepe óta írja a fejlődés pszichológia azt, hogy biztonságra van szüksége már a csecsemőnek. Át kell élnie azt, hogy ő védve van. Kiderült, hogy ölbe venni, babusgatni, cirógatni legalább olyan fontos, mint az, hogy enni kapja. vagy hogy megfelelő hőmérsékleten tartsák. Hiszen kifejezi a puszi, a babusgatása, anyai test melegének az érzékelése azt, hogy én szeretlek, fontos vagy nekem. Biztonság. És nekünk nincs erre szükségünk. Dehogy nem. Mi felnőttek, mitől érezzük magunkat biztonságban? Nem az erős falakra gondolunk, emberi közösségben. Úgy gondolom attól, hogy azok az emberek, akik között élünk, elfogadnak, szeretnek, fontosnak tartják azt, hogy ott legyek, hogy velük legyek. De már a kisgyerek, már a csecsemő is ezt éli át. Másik fontos tényező, mondhatnám azt is, hogy lelki társó, az, hogy átéli személyes fontosságát. Az, hogy van jelentősége az ő életének, majd részletesebben is szólok ezekről. A harmadik viselkedési és főleg kommunikációs mintákat kap a környezetétől. És végül a negyedik fontos tényező az értékrend. Erről is szólok majd egy kicsit bővebben is. Nyilván vannak még más tényezők is, de talán ezek a legfontosabbak. A másik eset, ha veszélyzóna házasságunk, vagy például az égő erdő, ezt lehet látni, veszélyzóna az állatok számára, akkor mi történik? Az állatok menekülnek, ha ég az erdő, vagy ha jön az árvíz. De mit tud tenni egy csecsemő, vagy egy kisgyerek? Hová tud menekülni? Hát menekül. Menekül bandába, menekül kábulatba. Miért van annyi drogos, serdülő napjainkban? Én azt hiszem, ez szorosan összefügg azzal, hogy nem nyújt biztonságot a család. Csavargásba menekül, esetleg stréberségbe. Furcsa, hogy ebbe a sorba beilleszkedik ez is, hiszen ha valaki szorgalmas az iskolában, meg akar felelni, ezt inkább elismeréssel díjazza a környezet, de én azt gondolom, hogy a gyökere ugyanaz. Figyelem hiányban szenved, föl akarja hívni saját értékére a figyelmet, mint ahogy föl akarja hívni esetleg a figyelmet a csavargással is, vagy a garázza viselkedéssel is. Figyeljenek már oda rám, csinálok már valamit. Vagy teljesítek sokat, vagy botrányt csinálok, de legalább foglalkoznak velem. Lehet, hogy túlzásnak hangzik mindez, de ha belegondolunk, talán átéljük. Vagy lehet, hogy betokozódik, főleg a picikre érvényes ez, ahogy betokozódnak az egysejtőek, hogyha kiszállnak a környezetük, amőbák, papucsállatkák, azt mondják, síkos az úttest, ha frissen esett az eső, de aztán lemossa az eső azt a nyálkás valamit, amit a tokból előbújó egysejtőek okoznak. Hogy betokozódik, szopja az ujját, minden gyerek szopja az ujját, de többet, intenzíven, aztán kizárja a maga kis világából a felnőtteket. Aztán később, ha már menekülni tud, akkor valóban menekül. Akár egy elsietett házasságba is, mert otthon nem bírja a légkört. De a családi fészekben, tehát, hogyha fészek a családunk, akkor biztonságban érzi magát a gyerek. Szeretetet kap. Feltöltik a szeretet tankját. Ne ez a szeretet tank, Nagyon érdekes kifejezés, nem olyan régi, talán 20 éve fogalmazta ezt meg valaki. Tudomásom szerint Kendall, keresztény amerikai pszichológus fogalmazta meg először ezt a fogalmat. Az életre szóló ajándék, ez volt az ő első magyarul megjelent könyvének a címe. Ott még érzelem tantnak fordították, aztán van egy másik kiváló szerző, azért emlegettem ezeket, mert érdemes a könyveiket beszerezni, ez pedig Chapman. Talán van, aki Chapman könyvet is olvasott. Ugye az alapkönyv, vagy 15 könyvét kiadta neki a harmad kiadó, az alapkönyvnek magyarul az a címe, hogy egymásra hangolva. Hát arról szólnak ezek a könyvek főleg, hogy hogyan tudunk úgy kommunikálni, hogy eljusson a másikhoz az, hogy én szeretem őt. Azt mondja, hogy 5 szeretet nyelv van, de nem biztos, hogy a páromnak ugyanaz a szeretet nyelve, amiről én gondolom, hát rá kell jönni, hogy mi az. És azon keresztül kell eljuttatni hozzá azt, hogy én szeretem őt. Nos hát a szeretett tank, az meg mit jelent? Egy láthatatlan tartály. Tehát nem anatómiai fogalom, nincs a testünkben ilyen. Mégis valóságos. Arról van szó, hogy minden szeretet megnyilvánulás ezt a tartályt töltögeti. Minden kedves szó, minden simogatás, minden magához szorítás, minden ölelés. És akinek megtelik a szeretet tankja, az lesz képes másnak is szeretetet adni. Aki magányos, aki szomorú, az nem tud szeretetet adni. De akiben van, azt tudja adni. Tehát feltöltődik a szeretet tankja, ha szeretetet kap, ez attól történik, hogy a szülők is szeretik és tisztelik egymást, és ez biztosítja a biztonságot nyújtó lelki közeget a gyerek számára. Életkorának megfelelő és értelmes korlátokkal is védik a káros környezeti hatások ellen. Na most valami olyat mondtam, ami manapság nem nagyon divat. Hát inkább azt szokták mondani, hogy szedjük fel a korlátokat. Tiltsunk meg dolgokat. Van olyan, hogy nem minden szabad megtenni. A liberális pedagógiai szemlélet ezt sugalmazza. Eszembe jut egy történet. Egy napilap írta nem sokkal a rendszerváltás után, a 90-es évek elején a következő kis történet. Budapesti villamoson utazik egy anyuka, ölében ül 4 év körüli kisfia, szemben ül egy idősebb néni. A kisfiú harangozik a lábacskáival, közben rugdossa a néni térdét. A néni megpróbál úgy elhelyezkedni, hogy ne rugdossa, de nem sikerül neki. Végül szól a fiatal anyukának, azt mondom, legyen szíves, szóljon rá a gyerekre, ne rúgdossa a térdet. Erre a fiatal asszony. Asszonyom, vegye tudomásul, én úgy nevelem a gyerekemet, hogy semmiben nem korlátozom, hogy kibontakozzék a személyisége. Ismerjük ezt a szöveget? Nyilván olvasott Spockot, olvasott Gordont, nem tudom, mit olvasott. Ezt végig hallgatta egy hosszúra nőtt fiatalember, aki épp a rágót forgatta a szájában. Erre közelebb lépett, kiványázta a rágót, és ráragasztotta a fiatal asszony homlokát. Hát az első pillanatban köpni nyelni nem tudott a meglepetéstől, de hamar megoldódott a nyelve, elkezdett kiabálni, Pimasz fráter, hát hogy képzeli, stb. Mire a fiatal ember nyugalma. Engem is úgy nevelt az anyukám, hogy semmiben nem korlátozott, és kibontakozott a személyiséggel. Szükség van korlátra? Azt gondolom, szükség van korlátra. Ma nézzük meg ezt az érdekes rajzot. Mit látunk itt? Eredetileg ez egy fotó volt, mert egy valóságos hely, de egy napi lapból vágta ki egy kedves ismerősöm, de rossz minőségű fotó volt, ezért megkértem Gál Évát, aki nekem rajzolni is szokott, hogy rajzolja le. Hát látunk itt egy hatalmas sziklafennsíkot, hirtelen szakad le a tenger felé, a méreteket érzékelteti az a kis hajócska, ami ott lent úszkál, valószínűleg több száz méter magas sziklatető. Fönt a fennsíkon emberek sétálnak, heverésznek. Lehetne ott fent fogócskázni, vagy labdázni? Azt gondolom, hogy már a gondolattól végigfut a hátunkon a hideg. Hát hogy lehetne? Miért nem lehet? Mert nincs korlát. Ha akár csak egy kis jelképes térdig érő korlát lenne, már az adna valamennyi biztonságot. Nyilvánvaló, hogy értelmes korlátokról van szó, nem értelmetlenekről, meg az életkornak megfelelő korlátokról. Már szabad egy 15 évesnek, mint egy 5 évesnek, világos. És fegyelmezni? Mert ez a másik botrányos probléma. Kell-e fegyelmezni? Persze nem mindegy, hogy hogyan. Pál apostol azt írja, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Tehát, hogyha én kiborulok, és elverem a gyerekemet, az nem szeretetből fakad. Ha azért büntetem, mert engem frusztrált, engem akadályozott valamiben, engem zavar, ez rossz szempont. De ha azért fegyelmezem, hogy őt formálja, ha szeretetből fakad, akkor a helyén van. Hogyan? Hát ez egy külön kérdés érdemelne meg. Most csak egész röviden hadd mondjam, van olyan életszakasz, amikor hiába magyarázok neki. Mondjuk egy 2 éves gyereknek meg tudom magyarázni, hogy miért ne kotorászon az íróasztalon fiókjában. Érted, kisfiam, ott fontos iratok vannak. Ott van a te anyakönyvi kivonatod is. Érted? Értem. Tudod, ha azt összetéted, akkor milyen nehéz az önkormányzatnál beszerezni egy újat, érted? Egy kukot se jött az egészből. De van egy olyan testrész, amit a teremtő úgy alkotott, hogy nem kap ajrászkodást, hogyha azt meglegyintem. Ne azzal tessék innen elmenni, hogy itt azt mondták, hogy verni kell a gyereket. Nem azt mondta. De ez világosabb kommunikáció. És utána ölbe lehet venni meg, megsimogatni, bőg egy kicsit, de hamar megnyugszik. Ez kipróbálható. És ha a kicsivel ezt teszem, a nagyot nem kell meg. És ez a korlát és a fegyelmezés üzeni neki azt, hogy meddig lehet elmenni. Ezért fogja biztonságban érezni magát emiatt is. A zsidókhoz írt levélben írja Isten igéje azt, hogy úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival, hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja. Apja, nem az anyja. Nagyon sok apa azt mondja a feleségének, különösen a rossz a gyerek, a te nevelésed. Hát akkor te, kedves férfiú, hol voltál? Érdekes, hogy a Biblia legtöbbször a férfiakat, az apákat szólítja meg, ha nevelésről van szó. Pál apostol azt írja az Efézusi levélben, ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket. Fegyelmezéssel és biztatással, fegyelemmel és intéssel, így olvassuk a magyar fordításban, de az intés az nem csak negatív eredetileg. Bátorító is lehet. Néha szerettem volna, ha azt írta volna Pál, hogy ti anyák, de hát nem ezt írja. Most ugyanakkor én azt gondolom, hogy a nevelés két emberes feladat, és együtt kell működnünk ebben. Már ennyit a biztonságról. Na, a következő fontos tényező az, hogy saját személyének a fontosságát átélje, azáltal éli át, hogy azt tapasztalja, hogy a szülei odafigyelnek rá. Van rá idejük. Értő figyelemmel. Na most ez az értő figyelem, ez éppen a humanista pedagógusoktól származó fogalom. Ugye Gordon munkáiban találkozunk ezzel. Igaz, fontos. Fontos felismerés. Valóban figyeljek oda rá. És ez abban nyilvánul meg, hogy örülünk nyíltan minden új fejlődési megnyilvánulásának. Már föl tud ülni, már föláll, már terpesztett lábakkal megteszi az első lépéseket, mintha fizikát olvasott volna, terpesztett lábbal, ahogy a tengerészek szoktak a fedélzeten mozogni. Ugye olvasott fizikát titokban, mert tudja, hogy a súlyvonalnak metszeni kell az alátámasztási felületet, hogy el ne dűljön. Érdekes, erre ráéreznek a gyerekek. És fenékre esik, nem baj, bíztatja az apja, és várja, és aztán célba ér, beleomlik a karjába. És az első szó, amit kimond, mit szokott mondani? Papa. Vagy nem az? Na jó, van gyerek, amelyik mamát mond. De nagyon szépen tudják azt is mondani, hogy ne. És olyan jó pofa, amikor azt mondja. Azért ebben nem érdemes megerősíteni, mert ha ezért kicsit kap, akkor még többet fogja mondani. Úgyhogy ez inkább jobb elaltatni, ezt a viselkedést. És hát az értelmi fejlődését is nyomon követjük, díjazzuk, elismerjük azt is, hogy kedves tud lenni, meg udvarias, és így tovább. Na most nagyon tetszett nekem ez a kép, interneten találtam. Tudnék, nem fogja a kezét ez az anya ennek a gyereknek, neki ki kell próbálni azt, hogy mire képes, tudnia kell. Közben elesik, nem baj, ott van a közelben. És nagy baj nem történhet. A szülők szociális tükre azt mutatja, hogy ő okos, ügyes, szép, kedves, és itt tovább. Szociális tükör, ez egy újabb fogalom. Ez azt jelenti, hogy az emberek viselkedése tükröt ad nekem magamról. Tehát ahogy fogadnak, ahogy mosolyognak, ahogy kedvesek, Ez azt mutatja, hogy én egy kedves, rendes ember vagyok. Na de, hogyha elfordítják a fejüket, összesúgnak, te vigyázz ezzel az alakkal, ez is szociális tükör. Most minden dicséret, szociális tükör. Szabad dicsérni a gyerekeket? Azt hiszem szükséges. És egymást? Házastársa? Pál apostol egyik biztatására hadd hívjam fel a figyelmet, Filippi 4:8. Azt írja, hogy arra figyeljetek, azt vegyétek figyelembe, ami jó, ami kedves, ami jó hírű, ami tiszta. Amit láttatok és hallottatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Isten. 20-30 éves házasság után szabad egy férjnek azt mondani a feleségének, hogy szép vagy? Szóval az asszonyok bólogatnak. Azt gondolom, szabad. Arra vigyázni kell, hogy igaz legyen. Hazudni nem szabad, de én azt gondolom, hogy ha valakinek jó a szeme, akkor észreveszi. Hát jó, közben eltelt egy kis idő, de ha jó a szemed, akkor észreveszed, hogy ugyanaz a mosoly, ugyanaz a tekintet, amely mennyasszony korában fogadott téged, ő az, hát akkor bátran mondhatod, hogy szép vagy. Hogy gyönyörködöm benned. Na, nem csak a szépséget, sok minden mást is. Észre kell venni. A családi légkört, a házasságot, ez is erősíti. Bocsánat, most egy negatív példa jut eszembe. Az egyik házaspári hetünkön mondták el, hazamentek a Nászútról, a fiatal asszony első ebédjét főzte a férje számára, nagyon sok energiát fektetett bele. Tanulmányozta a szakirodalmat, azaz átnézett néhány szakácskönyvet, beszerezte a legjobb alapanyagokat. Órákat töltött el, hogy jó legyen. Aztán elérkezett a nagy pillanat, ebéd, figyelte a férjét. Azt csak lapátolta be a levest szó nélkül. Jön a második. Az is lecsúszott. Sütemény, egy szó se. Aztán leheveredett. Néhány perc múlva egyenletes lélegzését lehetett hallani. Délután 4 óra körül kinyitotta a szemét, és feltűnt neki, hogy a felesége olyan szomorúan néz. Megkérdezte, hogy mi bajod van, drágám? Mire az asszony majdnem sírva, nem ízlett az ebéd. Miért? Mi volt az ebéd? Na, amikor ezt elmondták, akkor már nevettek rajta. De amikor ez történt, nagyon fájdalmas volt. Mert azt gondolom, hogy ezekre a dolgokra vigyázni kell. És mind a kettőnknek, férjnek, feleségnek egyaránt. Na most a gyerekre valóban idő kell. Hát nem vagyok büszke a következő történetre. Hát első gyerekünk most már 50 éves. Ja, csak zárójelben jegyzem meg, hogy interneten nagyon jó nevelési cikkeket ír, úgyhogy akinek van, keresse ki. Két ilyen hely is van, az egyik, hát a 3W után, bibliai.com. A másik pedig kéknevelés, kaknevelás, ékezet nélkül, szintén pont.com. Őt elmagyarázol, hogy miért kék. Úgyhogy ezekre rá lehet kattintani. De mi történt, amikor még nem volt 3 éves? A lánygyerekről van szó, játszott a padlón a babáival, közben mondott egy monológot, az így hangzott: papa, papa, ne mondd azt, hogy hagyd békén, ne mondd azt, hogy hagyd békén. Hát én mondtam neki, nem egyszer. Hát az íróasztalon teli volt fontos papírokkal. Ő meg apa hiányban szenved. Hagyd békén. Én voltam az apja, de később is szükség van erre. A legkisebbik fiam 18 éves volt, amikor egyszer elém állt, és azt mondta, hogy papa, van egy kis pénzed? Ha van, meghívlak egy fagyira. Hál' Istennek leesett a 20 fillér, nem a fagyi volt fontos, hanem az, hogy beszélgessünk már egy kicsit, úgyhogy nem tölcséres fagyit vettünk, hanem poharasat, mert azzal le kell ülni, és az tovább tart. Igen, idő igényesek a gyerekeink. Chapman egyik szeretett nyelve is a minőségi idő, vagy a rászent idő. Néha azt gondolom, hogy a csak időre beérnék. Egy fiatal asszony mondta egyszer, hogy nagyon elfoglalt férjének: én nem bánom, ha egy szót se szólsz, csak legalább 2 percig naponta nézz engem. Egy nagyon mély fájdalom volt emögött a kijelentés. Nagyon érdekes az, amit Lukács jegyez föl a gyermek Jézusról, a 12 éves Jézusról. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ez az ige azt mondja el, hogy az ember Jézusnak is végig kellett mennie a mozgásfejlődés, a testi fejlődés, az értelmi fejlődés fokozatai. Valódi ember volt. Nem 50%-ig, 100%-ig, ugyanakkor 100%-ig Isten. Ugye ez mikor lett számára tudatos, ez nem derül ki az evangéliumokból. Abban biztos vagyok, hogy amikor a szolgálatát elkezdte, akkor ő már tudta, hogy kicsoda. De emberi testében megvoltak az emberi korlátai. Feltámadás után nem. Feltámadás után a zárt ajtón keresztül is megjelent a tanítvány körében. A következő fontos tényező az az, hogy a szüleitől viselkedési és kommunikációs mintákat kap. Most látom, hogy mennyire telik az időnk, elnézést. Próbáljunk egy kicsit kitartani még. Jó? Mert a lényeg most következik. Ha akarjuk, ha nem. Mi példák vagyunk a gyerekek számára, abban, ahogy vele beszélünk, ahogy egymással beszélünk, vagy ahogy idegenekkel beszélünk, vagy idegenekről beszélünk, olyankor, amikor azok nincsenek jelen, mindent lát, mindent hall, tanulja minden simogatásnak, ölelésnek, kedves szónak, minden durvaságnak, veszekedésnek, minden áskálódásnak. Ezek minták, önmagában viselkedési és kommunikációs minták. Na most ez a kép is nagyon tetszik nekem. Gondolom, hogy ez a fiú nem magától találta ki, hogy milyen szép dolog olvasni, hanem mintát kapott ehhez. és mintát vesz rólunk, akár akarjuk, akár nem, és legyünk tudatosan jó példák, és tegyük könnyűvé a gyerekeink számára az, hogy tiszteljenek minket, és fölnézzenek ránk. Pál apostol lelki gyermekének, Timóteusnak írja azt, hogy légy példa a hívőknek, de én azt gondolom, hogy nyugodtan beszúrhatjuk azt, hogy légy példája a gyerekednek. És a Pál apostoli felsorolás érvényes a családban is. Miben? Beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Szinte másra nincs is szükség. Ezekben. És végül a negyedik fontos tényező az értékrend, és hát itt remélem, hogy teljesen világossá válik majd, hogy miről van szó. Tudatosan vagy nem tudatosan ezt is átadjuk a gyerekünknek. Mit jelent az, hogy értékrend. Egyáltalán van mi az, hogy érték? Előnyben részesítés. Ami számomra fontos, azt előnyben részesítem azzal szemben, ami kevésbé fontos. Tehát nem a bankbetétről, vagy nem a Dunnába rejtett aranyékszerekről van szó. És a döntéseink attól függenek, hogy milyen az értékrendünk, mi van a szívünkben. Ez a szó, hogy szív, átvitt értelemben, tehát ha nem arra pumpára gondolunk, amely mellkasunkban lüktet, és az a dolga, hogy fenntartsa a vérkeringésünket, értékrendünk centruma, nem érzelemközpont, hanem értékrendünk központja. Na látunk itt egy érdekes képet, lehet, hogy már van, aki föl is ismerte, néhány ismertető jegy látszik rajta, koronája van, tehát király. Szeretett énekelni és zsoltárokat költeni, azért van a kezében az a lant. Meg látunk egy hatágú csillagot a feje körül, tehát zsidó volt. Vajon kit ábrázolt? Hát nyilván Dávid király, korának egyik nagy költőjét, és ő írja az egyik zsoltárában az Úrnak, hogy szereteted az életnél is jó. Tehát az ő értékrendjének a centrumában az Úr volt. Az a szeretet, amit az Úr nyújt neki. Pedig volt néhány érték még az életében. Ügyes, hadvezér volt. Jó, király volt. Tehetséges költő, nyilván szeretett élni, de az Isten szeretete, hogy ő szeret engem. Ez a legnagyobb érték. Ennél nagyobb kincs nincs. Döntéseink sorozata az az életvezetésünk értékrendünkből ered, életünk pedig gyermekeink előtt zajlik. Tehát döntő hatással lesz rájuk, az, hogy adott esetben hogyan döntünk, korunk fogyasztói értékrendjének megfelelően, vagy pedig a Biblia maradandó értékeinek megfelelően. Korunk emberének az értékrendjében, ott középen mi van? A pénz. És a pénzért föl lehet áldozni, akár a házasságot. Nincs időm a feleségemmel lelkizni, mert nekem több pénzt kell keresni. És jön a magyarázat, értük, gürizek. Értetek, dolgozom. Sokszor a valóság nem az, hogy értük, hanem könnyebb a családon kívül lenni, mint velük. Tudunk-e áldozatot hozni, akár azt, hogy kevesebb lesz a bevétel, de többet vagyunk együtt. Biblia maradandó értékekről beszél, például a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy ne földi kincseket gyűjtsetek. Hát azok tönkre mennek. Azokat megrágja a moly, megemészti a rozsda, el is lehet lopni, meg is lopják néha. Mennyei kincseket gyűjtsetek. Szó szerint így van, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Ez nem azt jelenti, hogy várjuk meg, amíg a mennyországba kerülünk, és ott fogunk hozzá. Isten gyermekei számára a mennyország jelen van, még akkor is, ha a pokol vesz körül. Az Isten országa bennetek van, és közöttetek van. Mondja maga Jézus, mi a mennyország lényege, mi az örök élet lényege? Az Úrra való bensőséges kapcsolat. Jézus főpapi imájában olvassuk, hogy az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egy örök és igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztus, ismerni bensőséges kapcsolatot jelent. Pál erről vall a Filippi levélben, amikor azt írja, hogy a Krisztus ismeretének, a Krisztussal való közösségnek páratlan nagyságáért, más értékeket. Kárnak és szemétnek ítélek. Pedig voltak értékek az életében. Hát a származására is büszke lehetett volna. Benjamin törzséig vissza tudta vezetni. Nem akárkinél végezte a teológiát, Gamáliel lábainál híres rabbi volt. Társadalmilag akkor egy megbecsült réteg volt a farizeusoké, ő farizeus. De mindez kevésbé fontos a Krisztussal való közösséghez képest. Hát szinte ugyanaz, mint amit Dávid is vall. Add nekem a szívedet, fiam, és tarts szemed előtt utaimat, olvassuk már az Ószövetségben, a példabeszédek könyvében. Ez azt jelenti, legyek én a legfőbb érték az életedben. Hát add nekem a szívedet, fiam, nem azt jelenti, hogy lelkesedj értem, hanem én hozzám képest minden egyebet helyez hátré. Ha nekem az Úrral való közösség a legfontosabb, attól jó lesz a feleségemnek. Mert akkor törődöm vele. Ha nekem a feleségemmel való kapcsolatom fontos, az jó lesz a gyerekeknek. Mert akkor jó lesz a légkör, biztonságot adó lesz a légkör. Tehát ez a funkcionális összefüggés. Azt hiszem világos. Tehát az Istennel való kapcsolat, a gyújtópont. Ha az rendben van, akkor az emberi kapcsolatok is a helyükre kerülnek. Most döntésünk tehát attól függ, hogy ki a szívünk, azaz ki vezeti az életünket. Ha hiányzik a meleg fészket biztosító szerető család, élethosszig tartó, nyomasztó terhek nehezednek a gyerek vállára. Addig egyik verse kezdődik így, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem. Csak egy nagy költő tudja ezt így kifejezni. Lelkem roskadozva vittem. De nagyszerű a vers folytatása, hadd mondjam tovább. Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes hajnalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényes nagyszerűt mindörökre látom. Na, ha a szüleim nem szerettek, ha eldobtak, ha nem foglalkoztam vele, foglalkoztak velem, hanem egymást gyilkolták, aztán elváltak. Senki sem törődött, töltött fel szeretettel, üres vagyok, üres maradt a szeretett tankom. Azt jelenti, hogy krónikus szeretet éhségben szenvedek. Mi történik akkor? Mi lesz ennek a következménye? Az, hogy tele vagyok fájdalommal, tele vagyok indulattal. Apám alkoholizált, drogozott, munkamániás volt, házon kívül élt. Anyámat, apám problémái kötötték le, rám nem volt ereje és ideje. És azt hiszem, nagyon sok ilyen ember van ma ebben a kis hazában. És mi ennek a következménye? Nagyon sok gyerek vagy serdülő életében figyelhető meg. Elhagyott, elhanyagolt, megalázott gyerek szeretett tankja nem töltődik fel, szeretetéségben szenved. Járt valaki olyan nevelő otthonban, ahol állami gondozott gyerekeket nevelnek? Igen, látom elég sokan. Köszönöm. A látogató nagyon sokszor azzal az élménnyel jön el, hogy ezekben a gyerekekben annyi szeretet van, hiszen az ölembe kuporogtak, nem akartak elengedni, összenyálasztak. Ez nem szeretet. Ez szeretet éhség. Hát akik oda kerülnek, azoknak nem töltődött fel a szeretet tankja. Vagy pótkielégülést keresnek, csavarognak, dohányzanak, narkóznak, stréberek lesznek, vagy nem ad, hanem kíván, követel, rabol, erőszakoskodik, vagy mindkettőt teszi. Ha tehetséges, esetleg költészettel, művészettel kompenzál, itt van egy ilyen gyerek verse, de szeretnénk gazdag lenni, egyszer libas ültetni, jó ruhában járni kelni, és 5 forintért kuglert venni. Ismerjük a verset. Úgy fejezi be, és mert nincs meg e sok jó dolog, azért nem vagyok én boldog. Már is a testi kielégülés azt hiszi. Ahogy tömegek hiszik azt ma felnőttek, hogy azért nem boldogok, mert nincs több pénz. Mert nincsenek anyagi javak. Mert nincs még egy autó. Vagy nincs luxus lakás. Mi magyarok szeretünk panaszkodni, pedig tulajdonképpen jól élünk, gondoljunk arra, mi lenne, ha hirtelen olyan komfort körülmények közé kerülnénk, amelyek között például nagy király Mátyás élt. Nem volt fürdőszobája keverő csapva. Ha ő felsége fürödni óhajtott, a szolgái megmelegítették a vizet és beleöntötték a dézsába, oda mászott be ő felsége. És ha meg kellett könnyebbülnie, gyalog ment oda, ahova a király is gyalog jár, gravitációs rendszerű WC-je volt. Aztán nem esne jól ilyen körülmények között élni. Az étkezése. Hát soha egy jó kis paradicsomos káposzta nem volt, mert a paradicsom később jött Amerikának. Hanem mindig csak őzgerinc, meg vaddisznó pecsenyát, talán még rizse volt, meg krumpli nem volt, az is Amerikából jött. Hát aztán nem kívánunk oda visszapottyanni. Mátyás király meg ellene ájulva, hogyha mi lakásunkba beköltözhetne. Jó, de nem ez a lényeg, hanem József Attila itt a gyerekkori fényképe, és mit ír a felnőtt? Jaj, szeressetek, szilajom! Hessentsétek el, nagy bajom! Eszméim közt, mint a majom a rácsok közt, visongok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, és nagyon félek a büntetést. Aztán folytatja, halandó, hallod én dalom, vagy zúgod csak, mint a malom, ölelj meg, ne bámulj vakon a kifent rohamkéstől. Hol a rohamkés? Ő maga szögezi másoknak. Azért agresszív, nagyon sok ember, mert szenved. Nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszolhatom, félek a büntetéstől. Olyan jó lenne oda kiáltani neki, Attila, van halhatatlan oltalom. Utolsó verseny, Isten kereső vergődése. Sajnos nekem az a benyomásom, hogy nem talált oda igazán. Ez az utolsó fénykép, ami készült róla, egy depressziós emberkés kép. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Hát ott áll már az Isten ítélő szék előtt. Halála előtt tulajdonképpen, anélkül, hogy tudnám. Minden gyereknek, akár jó, akár rossz családban nevelkedett, szüksége van biztonságra, most összefoglalnám, szüksége van a személyes fontosságának átélésére, szüksége van arra, hogy megfelelő kommunikációs és viselkedési mintákat kapjon, szüksége van maradandó értékrendre. Hol kaphatják meg mindezt? A családban vagy a nevelési intézményekben? Én azt hiszem, jó lenne, ha mind a kettőben kapná. De a családban mindenképpen. Értékrendünk megújulásából indul az út a többi felé, tehát a sorrend ez. Tehát ha nekünk változni kell, az azt jelenti, hogy az értékrendünk változzon meg. Az ember bűne alapvetően az, hogy Istentől elfordult, és az életét a maga kezébe vette. Hiszen az édenkerti történet arról szól, hogy Isten megbízott minket, hogy az ő képét hordozzuk, azaz őt képviselve uralkodjunk a természet fölött. Aztán megjelent az édenkertben az első humanista filozófus, így okoztünkbe. Azt mondta, ember, légy a magad istene, olyanok lesztek, mint Isten. Ti dönthettek. Jónak és rossznak tudói lesztek. Megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Sátáni hazugság. Hazugság? Hát mi történik utána? Megnyílt a szemük. Éva körülnézett. Hát Isten kellett volna látni Ádámban, de egy pucér férfi lát. Micsoda kiábrándít. Aztán magára nézett, jaj Istenem, hát én is messzelem vagyok. Hát ez szörnyű. Hát valahogy el kéne takarni, csak fügefa levél akadt a kezébe. Meghalunk, mondta Éva, arról a fáról leszünk, dehogy haltok meg. Meghaltak. Kiüzettek az édenkertből, több száz évig éltek, még. Akkor mégis a kígyónak lett igaza? Nem. Isten számára meghaltak. Az ember halva születik Isten számára. A Biblia élet és halál fogalma nem biológiai. Aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tehát ez a kiinduló pont, ő legyen az életünk középpontjában. És szegény József Attila, egy töredék, amit ide kivetítettem, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a virágot. Nem kell nagy erőködés, itt van. Ki se kell nyújtanod a kezed, ott van. A láthatatlan Isten itt van, és megszólítható. Mai ember fogyasztó értékrendjére jellemző a pénz, a komfort, anyagi biztonság, és egy Vörös Sándor vers, hát a fényképét is hadd tegyük ide. Homo sapiens, kétlábú testvér, de szerény, de koldus lett a vágyad, hajdanában a tökére vágytál, ma a boldogsággal is beérnéd, de még azt sem képzeled nagyobbnak, mint hogy gyomrod bírja marcsa főztjét, s hogy ágyékod bizseregni tudjon, s otthonodban legyen némi limlom, mit tiédnek birtok nagy becéz hess. Tehát három tényező, evésivás, szex, birtoklás. A keresztény ember értékrendje, életközösség Jézus Krisztussal és minden egyéb. Ezen kívül. Kárnak ítélek minden Krisztus Jézus ismeretének felül kínálhatatlan nagyságáért, páratlan nagyságáért, de egy görögül is olvasó teológiai tanártól hallottam, hogy ezt így is lehetne fordítani. És hát az interneten Pál apostol eredeti képe is megtalálható. Na jó, ezt most ne vegyük komolyan, amit most mondtam. Nyilván egy régi ábrázolás a Pál apostolnak, de ha ő ezt látja, nem tudom, látja-e, valószínűleg jót mosolyog rajta, hát azért nem ilyen voltam. De hát gyakorlatilag teljesen mindegy. Ez az utolsó tábla, úgyhogy tessék reménykedni, abba hagyom. Hogyan közölhetjük gyermekeinkkel keresztény értékrendünket? Hát nem én adnám a tanácsot, hanem forduljunk megint Isten igéhez, már az Ószövetségből. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Tehát ugyanaz az üzenet már az Ószövetségben. Értékrendet centrumával legyen az Úr, adjad fiam a te szívedet nékem. Az igaz gyöngyért add oda mindenet, hogy megvehess. Új szövetségi példa, Jézus példázata. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok néked. És ezt követi a nevelés, ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz, azaz legyen természetes beszédtéma otthon. Ez családi nevelési szituáció, hát végül is az ember legtöbbször otthon szokott lefeküdni, meg fölkelni, de még az autóban, útközben is lehet beszélni róla, akár úton jársz. És közd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdiszkálkodon. Nem arról van szó, hogy bevezessünk most itt a nyírségben egy ilyen divatot, hogy majd ilyen fejdiszt fogunk hordani, hanem hogy vállaljuk Jézus Krisztus az emberek előtt. És írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra, az otthonodban is látszik, hogy itt ki az Úr. És nem a férj és apa, de neki is van ura. És akkor lesz jó családfő, ha az asztalfőhöz Jézus engedi. Apróság, amit mondok, szép az az imádság, ami így kezdődik, hogy jövel Jézus, légy vendégünk. Talán jobb lenne nem vendégként meghívni Jézust. Jöjj asztalunkhoz, Jézusunk, te légy házunk feje. Mondhatnánk így is. Táplált testünket, lelkünket, életnek kenyere. Félreértés ne essék, szabad úgy imádkozni, hogy jövel Jézus, légy vendégünk, de a szívünkben legyen az első, ő maga. És végül még egy dolog, imádkozz folyamatosan gyermekeidért, mert újjászülni őket egyedül Isten lelke képes, senki más. És ha befejeződött a nevelésük, mert kiröpültek, már férhez mentek, vagy megnősültek, már nem is velünk laknak, imádkozni akkor is lehet értük. Sőt, kell. Köszönöm a figyelmet, türelmet. Bocsánatot kérek, hogy ennyire hosszú volt, és fárasztó. Ugyanakkor örömmel láttam, hogy azért még az utolsó fordulókban is tetszettek figyelni, ezért én nagyon hálás vagyok, hogy Isten ezt megadta. Nem gondolom, hogy előtte sok kávét tetszettek inni, hogy ezért volt. Hát talán egy énekkel zárjuk le, úgyhogy legyen az az ének imádság is számunkra. Mégpedig
azt hiszem is.
Nagy Istenem, ha nézem a világot. Nagy Istenem, ha nézem a világot. Igen, ez az.
Első és utolsó versét énekeljük, jó? Mert olyan, hogy van az idő. Tehát két verset énekeljük. Első és az utolsó.
Yeah.
Kedves testvérek, a programunkhoz képest kicsit valóban előre szaladtunk, ezért csúszunk az idővel, de nem hagyhatjuk ki a kávészünetet sem. Utána pedig fiatalok terveztek egy érdekes játékot, amelyet két csoportban fogunk végezni, itt a földszinten és egyet az alaksorban. Még egy gondolat Feri bácsi előadásához, ahogy a költőket, írókat emlegette, egy lelkész akadémián vettünk részt, amikor én képviseltem azt, hogy az Istennek van rendje a házasságban, a gyermeknevelésben, a család tekintetében. Még egy nagyon képzett és olvasott teológusok, többek között egy professzor asszony mondta ezt, hogy de Mihály, hát hol látja maga ezt az irodalomban, a költészetben, az írók műveiben, hogy ilyen házassági modellek lennének? És akkor mondtam neki, hogy professzor asszony, elképzelhető, hogy megérne egy tanulmányt ezeknek az íróknak és a költőknek a családi élete. Milyen családban nőttek ők föl? Tehát honnan merítettek ők? Milyen lenyomat képződött ezeknek a költőknek, íróknak a lelkén? És miből fakadt az, amit egyébként sokszor tényleg kétségbeesve írtak? Ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg, hogy nagyon összecsengett ez a gondolat azzal, amit akkor ott átéltünk azon a Lelkész Akadémián. Tessenek parancsolni, egy-egy kávét meg lehet inni, itt vannak a könyvek, lehet nézegetni, Feri bácsit meg lehet szólítani, meg persze engem is, meg mást is, lehet ismerkedni és beszélgetni ebben a rövid időszakban. 12-kor azonban folytatjuk az imént említett csoportos együttműködéssel, jó? Tehát 12-kor találkozunk két csoportban majd. Kávé pedig itt van. Bocsánat, csoportbeosztást. Jó, visszajövünk ide, és jobb, akkor folytatjuk.